Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Akár a kezemben is lehetne az a kötet, aminek az a címe, hogy a Tabán és a Naphegy kultúrtörténeti séták 5.0, de nincs a kezemben, mert Sali Noémi nem adta ki a kezéből, mert azt mondta, hogy ő akar belőle puskázni. Ez mondjuk rávilágít arra is, hogy ő van itt a stúdióban. Szervusz Noémi, köszönöm szépen.
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek. Ma milyen kedves tőled, hogy azonnal rossz híremet költött,
nem
se ültem.
Nem költöttem rossz híremet, viszont én azt gondolom, hogy ezt a könyvet neked már kívül kell tudni, kívülről, belülről, hiszen milliószor átment az az anyaghalmaz a kezeden, meg az agyadon, ami ebbe bele lett rakva. Úgyhogy alapvetően az a célunk és a feladatunk, hogy egy kicsit a Tabáról és a Naphegyről beszélgessünk, amit én most el is dobok, mert 16 perc alatt ezt nem lehet úgyse kivesézni. Viszont azt tudom, hogy te úgy hívod magad, hogy budai benszülött vagy.
Így, igen.
És azt is tudom, hogy a Tabán az nagyon közel volt van a lakóhelyedhez, meg a születéshelyedhez is, ha jól...
Közel van? A közelében lakom?
Igen, igen.
Hát a Tabán, szóval, hát egy tabáni benszülött vagyok.
Akkor kezdjük onnan, hogy amikor te gyerek voltál, és azt nem mondjuk meg, hogy mikor volt, de azért be lehet lőni, akkor milyen volt a Tabán? Tehát akkor, amikor ti bandáztatok, vagy bicajoztatok, vagy csatangoltatok, akkor bizonyára akkor még nem érezted a Tabánnak a levegőjét, ami aztán később majd az ember, amikor eszmél, akkor ez megvalósul, de akkor milyen volt a Tabán? Mit adott?
A Tabán levegőjét mindig lehetett érezni, mert igaz, hogy ott volt az a nagy zöld semmi, ami most is ott van, és amivel időnként súlyosan visszaélnek, de azért megvolt egy pár régi ház, amelyek szerencsére most is megvannak, sőt, több régi ház volt az én pici gyerekkoromban, mert nem volt elég a bontás, nem volt elég az ostrom, hanem az Erzsébet híd építése kapcsán ott elég sok ilyen tereprendezési mindenféle dolog történt, aminek egy része jó volt, mert hiszen felszámolták a bombatölcséreket, meg parkosítottak, meg nem tudom, ott ezeket a bátyámék idejében még létező mindenféle elért egy oldali alagutakat, meg nem tudom, ezeket felszámolták. Hanem ennél sokkal nagyobb baj volt, hogy az ostromban megsérült kicsi házak közül is még bontottak. Tehát például az Alexandria Szent Katalin plebánia templom előtt ott van most egy ilyen helyes kis terecske, amelyen az egyik megmaradt régi házacskában működik egy nagyon helyes kis cukrászda, amivel én barát vagyok, és mellette van egy egyébként kedves, egyemeletes modern ház, ami 1964-ben került oda, de ami annak a helyén voltak, én még arra emlékszem. Hát ott még megvolt az úgynevezett Hózerház, a Hózerházban hentes, és én első elemiben, 1962, az első tanítási napok valamelyikén ott felejtettem az iskolatáskámat. És akkor ebből állati dráma volt, hát persze meglett a táska, mert 5 perc múlva kiderült, hogy mi van meg amúgy is ott, a hentes néni eltette volna, vagy bácsi, már nem emlékszem, de tám bácsi volt. Szóval, hogy voltak ilyen házak, meg a Rácfürdő mellett például állt még egy emeletes régi ház, egy régi tabáni ház, és azt is akkor bontották le, de még volt olyan elemista osztálytársam, aki abban lakott. Nagyon-nagyon szegény, borzasztó, nyomorult ház volt, de létezett.
De akkor ti, bocsánat, gyerekkorotokban akkor élveztétek azt a zöldet, amit mondtál, hogy ott most zöld
Na
van.
Na és a zöld, igen. A zöld az sokkal vadabb volt, mint ma. A közepén akkor se volt semmi, az volt a szánkólejtő, a nagy lejtő, és a szélén körbe-körbe viszont azért sokkal burjánzóbb növényzet volt. Úgyhogy addig, ameddig a Rácfürdő rendbetételekor, de az is így a 60-as évek közepe vége, ott nem parkosítottak, addig például ott egy elég burjános terület volt, és nagyon sok bokor volt, ami ma meg szinte egyáltalán nincs. És ez egy ilyen halálom nekem, de ez az egész budapesti parkfenntartásra igaz mindenestől, hogy mindenféle ilyen idióta ürügyekkel, hogy mert oda belekakál a hajléktalan, meg a bokorba elbújik a lebbentős ember, a mutogató, meg hogy ottan az mindenféle paráznaságnak, szemetelésnek és mocsoknak a fészke. Ezért teljesen kiírtják a parkfenntartás közepette azt, amit úgy hívnak az értők, hogy a cserjeszint. Tehát ugye normálisan van egy gyepszint, utána van egy cserjeszint, és utána van a fáknak
a lombkoronája. Hát ez talán még a Gellérthegy oldalában föllelhető.
A Gellérthegy oldalában látsz még bokrokat, de a Tabánban nem látsz bokrokat, mert ott nem tudom, ezek a parkhasználó nyanyák, akik átjárkálnak és háborognak mindenért, ők kiirtatták a bokrokat, mert hogy a hajléktalan meg a belekakál. És ez egy borzasztó rossz dolog, mert az apró madaraknak nincsen hova elbújni. Tehát egy csomó kicsi madár az a bokorba szeret fészkelni, nem a fa tetején. Ha a fa tetején próbálkozik, jön a varjú és megeszi családostól. Úgyhogy nagyon átalakult a Tabánnak az élővilága ahhoz képest, ami gyerekkoromban még volt, mert gyerekkoromban rengeteg apró madár volt, cinkék voltak, csalogány, frankó csalogány, az nem csak gyerekkoromban, hanem még egy 21 néhány évvel ezelőtt is a Várkertben is volt, meg a Tabánban is volt, sünök voltak, egy csomó süni, és azoknak a búvóhelyét elrongálták ott nekem. De azért egyet mégis még mielőtt, mert tudod, hogy megnyomod a gombot, én akkor végbeszélem az egész adásidőt, de azért egy jó dolog történt, hogy amikor most legutóbb, egy olyan 5 évvel ezelőtt lezajlott a Tabánnak egy marha nagy, nagyon, nagyon klassz felújítása, akkor ennek a közepette ültettek nekünk a főkertesek egy úgynevezett Miyawaki erdőt.
Egy japán erdő.
És igen, ezt egy japán bácsi találta ki, egy japán biológus, botanikus, nem tudom, aminek az a lényege, hogy ott van egy ilyen fél teniszpányányi, vagy akkora se zsebkendőnyi terület, amire irtozatos mennyiségű facsemetét ültetnek el, és akkor azok ott úgy küzdenek a fényér, mint az őrült, és maragyorsan nagyon nagyra nőnek, és tényleg, hogyha valaki odajön, akkor a Keresztutca sarkánál lévő teniszketrectől egy picit északra megcsodálhatja, körbe van kerítve egy ilyen jelképes léckerítéssel, és ott burjánzik, és abba bizony van cserjeszint, és tele van apró jószággal, és bolyong a süni benne, kimegy, bejön, úgyhogy a Miyawaki
ez miért lett ott? Pompásan működik. Miért lett ott?
Hát miért ott lett, hogy miért pont ott lett, azt nem tudom, talán azért, mert akkor annyi minden újdonság került a Tabánba, és volt közösségi tervezés, és oda került Budapest első közösségi komposztálója, és nem csak erdei fákat, hanem gyümölcsfákat is ültettek, mert ez nagyon jól ki volt találva, hogy régen a Tabánban nagyon sok udvarban mindenféle gyümölcsfa, és vagy gyümölcsfák maradtak meg annak az elvadult utódaik, de hogy rendes gyümölcsfa, hát mire lehetne egy almafa? Mire lehetne egy fügebokor? Úgyhogy most ezek mind vannak, és akkor ebbe a nagyon sok, nagyon, nagyon trendi, nagyon menő újdonságba ebbe belefért az is, hogy akkor Budapest első Miyawaki erdejét tegyék oda, és azóta most már rengeteg van, nem is csak Budapesten, hanem országszerte ültetik őket, és nagyon tündérien működik.
Két fontos dolgot kérek tőled, hogy határozd meg. Egyrészt, mettől meddig tart a Tabán? Tehát honnan indulunk? Észak-dél-kelet-nyugat. A második pedig, hogy mondjuk azt, hogy Tabán, de bele nem gondolunk, még talán én sem, hogy a név, az honnan jött?
A név török eredetű, és a Tabánon ugye keresztül folyik az Ördögárok, csak ezt ma nem lehet látni, mert be van boltozva, be van csomagolva, de ez a zöld folyosó, ami, hogyha jössz a Hűvösvölgy felől, akkor az Akadémia nevű villamos megállónál ott még látsz egy nagy árkot, az ott bebújik a lukba, fölötte megy onnantól kezdve az 56-os villamos, és akkor, ahogy jössz szép sorjába, a Városmajor vérmező Horvátkert Tabán ott folyik végig, nagyjából végig rajta megy a villamos, vagy közvetlenül mellette, és az Ördög árkot a török időkben a tímárok vették birtokukba, mert nagyon jó lágy esővizet hozott a hegyekből.
Víz kellett nekik.
És akkor rögtön a keletkező dzsúvát, ami a műhelyeikben ilyen borzalmas büdösség, meg vegyszer, meg minden ott ilyen cserző levek, azt rögtön le is vitte a Dunába. És törökül az, hogy tímár telep, tímár negyed, az úgy van, hogy tabak háne. És ez volt a Tabán, Evliya Cselebi nagy török utazó, 1000 tímár műhelyt emleget a Tabánban, nyilván barokkos túlzással, de marha sok volt. Úgyhogy ezért Tabán. És igaz ugye az, hogy vannak feltételezések, amik szerint, de hogy is, hanem ez valamilyen szláv, szerb, hegyláb, török. Alp névből van. Ez azért egy igen nagy hülyeség, mert egyrészt a török hódoltsági területeken kívül sehol nincsen tabán, csak ott vannak tabánok, ahol volt török. Uh-huh. Mindenhol víz mellett vannak a tabánok, és az oké, hogy Vácott van tabán, meg Esztergomban van tabán, és ott van hegy, és annak van lába. Na de mutasson már nekem valaki Szegeden, Szolnokon, vagy Hódmezővásárhelyen egy hegyet, aminek talpa van. Ellenben a Tímár negyed az ott volt azokban az utcákban, azokban a negyedekben, amelyeket ma is tabánnak hívnak. Úgyhogy nekem ne talpaljanak.
És területileg a tabán, ettől meddig?
Területileg a tabán ma már sokkal kisebb, mint volt, és ez nekem egy ilyen örök trianon feelingem, hogy kérem vissza én, micsoda izé, hogy a
11. Éjszaka mennyi, és verd le a táblákat, hogy
11.
ez is még tabán. Ott
lehasogatta nekünk a tabánunkat. A mai tabán kezdődik a Rudasfürdőnél délen, és akkor fölfelé a Duna mellett az Ybl Miklós tér a határ, onnantól északra már víziváros. A vártól nyugatra pedig mész föl a Hegyalja úton, és akkor a Hegyalja útnál ott van a Cakó
kert,
sarok,
igen, Cakósarok, igen.
A Cakókert volt a régi budai vám épülete.
Úgy ez a hegy tetején szinte, hogy fölérünk a...
Az első megálló a 8-assal a hegylábától igen. fölfelé, és az volt az úgynevezett Dézsmaház, ami ma a Cakókert épülete. És a tabánhoz tartozott a Naphegy, a mai Naphegytér Fém utca vonalig.
Ez voltak éppen a mögötte levő terület, a Naphegy. Hát ott a Cakó utcán, ha bemegyünk, akkor ott van mögötte.
Hát a Naphegy igen, az Naphegy, az a igen. hupa, amelyik ott elkezdődik, hát a tabánél nagy lejtő, a szánkózó lejtő, az a Naphegy lába. Tehát régen ott volt a határ, de ma már ez nem így van, mert ma már a Naphegy teljes egészében a Krisztina városhoz tartozik, amit én sérelmezek. És akkor észak felé a Dózsa-György tér.
Hát valóban, valóban nem nagy terület.
Úgyhogy körülbelül 40 lakóház és néhány középület ennyi maradt, mint az 1810-es nagy tűzvész után.
Csak félve kérdezem meg, mert tényleg a gombot megnyomom rajtad, hogy mindezeket figyelembe véve, és nagyon sok mindenről nem beszéltünk, ugye a történelemről sem, a tabán miért él az emberek lelkében és emlékében, mint egy ilyen habkönnyű, gyönyörű, mosolygós, mulatos, evős, ivós terület, amit ha kimondunk, akkor az ember, legalábbis az én agyamban, akkor van egy ilyen boldogságfaktor, hogy a tabán. Lehet, hogy már azért is, mert ugye amikor kimentünk a hegyoldalba, és ott voltak a tabáni koncertek, azok is hoztak nekünk a mi korosztályunknak nagyon sokat, de én azt gondolom, vagy legalábbis az van a levegőben, emberektől azt hallom, hogy a tabán az olyan, hogy kimondjuk, és akkor mosolygunk. Lehet, hogy Zórád Ernőnek is volt ebben szerepe?
Neki biztos, mert ő rájött arra a 70-es években, hogy a tabáni nosztalgiát azt nagyon jó lehet értékesíteni, és akkor angyalom hát így nekiállt, és a teljes igazság az, hogy
tolta ki magából.
Fényképek alapján igen. dolgozott, csak ugye ő egy zseniális képregényrajzoló volt, és egyébként nagy művész volt, azért ezt le kell szögezni, hogy én nagyon-nagyon szeretem minden csíbessége ellen is, vagy azzal együtt, vagy talán
de köszönet neki, hogy ezt ránk hagyta, mert van elképzelésünk.
Mert ő azt csinálta, hogy ő kisfiú volt, vagy kiskamasz volt, amikor Iposságról Budapestre költöztek Trianon után, és akkor egy ideig ők valóban a tabánban éltek, és pedig a Naphegynek a vasút felé eső lábánál, ami akkor tabán volt, és akkor ő a Fém utcából járt, vagy a Zsolt... Mindegy. Szóval onnan, a Csap utca. A Csap utcából járt a Fejesastéri iskolába. Úgyhogy ő látta a régi tabán gyerekként, még a bontás előtti utolsó években.
Ez ugye a bontás előtti, ez az Erzsébet hídra gondolsz?
Nem, 1933-36 között zajlott le a nagy tabáni bontás, de még Ernő bácsi látta előtte, És akkor ő annyira édes, mert a fényképeket lerajzolja, és belepakolja azt az életet, amit ő látott.
Az arcokat.
A köszörűst, a szerelmes párokat, a kutyasétáltatást, az átruccanó pesti autóst, a mindenkit, akit ő annak idején ott látott, és egy olyan tünemény elevenséggel, és annyi szeretettel, és olyan tényleg zseniálisan csinálta, hogy hát nem véletlen, hogy ugye ő nagyon hozzájárult.
És a 30-as években ilyen volt Tabán?
Hát a 30-as években, hát ő még láthatott ilyet, mondjuk inkább a 20-as évek végén.
20-as év.
De hát a Tabán története ugye az ott kezd igazán a pusztulás felé menni, amikor 1884-85-ben megjött a filoxéra járvány, az elvette az egész Tabánnak a megélhetését, és akkor utána csak sorjáznak a bajok. Mert akkor nagyon elszegényednek, akkor egy kis fellendülést hoz az Erzsébet híd 1903-ban, amikor az megépül, mert akkor a pestiek elkezdenek átjárkálni, és a szegény megélhetésüket vesztett tabániak pedig megélhetési bűnözőként nyitják sorba a jobbnál jobb kis vendéglőket. És ezek ilyen családi bulik. Tehát a család egyik szobájába betettek 4 asztal 16 székkel.
Hát ahogy annak idején egy fogadó vagy egy kocsma persze, működött, persze, de nem csak Pesten, vidéken is, nagyszüleimnél is így működött.
Nagyi lement a Tabán tetejéről a Döbrentei téri piacra, megvette libát, a honalát csapta, hazavitte otthon, kinyírta, 11-re megpucolta, betette sülni, és 6-kor kijött a liba a tepsiből, és akkor ott ültek a Pestről átránduló benfentes vendégek, és megették. Úgyhogy akkor szaporodnak el ezek a kis vendéglők a Tabánban, és utána aztán nagyon megtizedeli őket az első világháború, mert akkor ugye mindenkit elvisznek katonának, a gazdát, a pincért és a vendéget is. Na akkor a háború után azt hinnéd, hogy kicsit majd jobb lesz, de nem, mert a főváros már szeretne bontani, meg újakat építeni, először villanegyedet, aztán fürdőnegyedet. Emiatt a tabániak már nem költenek az ingatlanjaikra.
Mert a kisajátítás miatt?
Hát mert hogy hülyek igen. lesznek már meszelni, ja. megtetőt javítani, mert minek? És akkor rohadt szét az egész. És akkor nem tud a bontás haladni, mert megjönnek a trianoni menekültek ugye 20-21-be. Akkor utána jön még egy gazdasági válság 29-be, és akkor a 33-ba, akkor megkondul a lélekharang, és akkor minden megy a lecsóba.
Na most, mindezekről, amiket elmeséltél, ezek ott vannak abban a könyvben.
Benne vannak,
amiről beszéltünk. Benne. Ugye úgy az a címe a könyvnek, hogy a Tabán és a Naphegy kultúrtörténeti séták.
Nem. Van a Budapesti kultúrtörténeti séták című könyvsorozata igen. a Fekete Sas kiadónak. Annak ez most az 5. kötete, ez a címe, hogy a Tabán és a Naphegy. És csak, hogy itt egy kicsit spoilerezzek, őszre jön a Krisztina város.
Úgy van, és ez a könyv tökéletesen alkalmas arra, hogy kézbe véve nem a mobiltelefont, hanem ezt a könyvet, és csak menni. Ezen az egyébként nem nagy területen, amit Tabánnak hívnak.
Salinai, hát meg a Naphegyen is.
Meg a Naphegyen is.
Hát az onnan már csak annyi érdekesség van.
A következő jaj. Alkalommal. Köszönöm, okay. hogy itt voltál. Salinai mi volt a vendégem, és a Tabánról beszélt ő egy picit többet, és a Naphegyről pedig nem, mert én nem engedtem neki, meg különben is lejárt a műsoridő, de majd visszatapsollak.
Okay. Köszönöm.